Szeretettel köszöntelek titeket 2011. márciusi ifjúságisten tiszteletünkön. A Zsoltárok könyvében azt olvassuk, hogy érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, és a mai alkalmon Isten lelkének az ajándékaként, annak a gyümölcseként, a jóságról fogunk beszélni, arról, hogy hogyan tesz minket is jóvá az Úr.
Isten igényét olvasom Máté evangéliumának 19. részéből, a 19. résznek a 16. versétől a 26. versig. Hallgassátok figyelemmel. Oda ment hozzá valaki, és ezt kérdezte: Mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő így válaszolt neki: Miért kérdezel engem a jóról? Csak egy van, aki jó. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Azt megkérdezte. Melyeket? Jézus így felelt: Ezeket. Ne ülj, ne paráználkodj, ne lop, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat, és szeresd fel a barátodat, mint magadat. Az ifjú erre ezt mondta: Ezt mind megtartottam, mi fogyatkozás van még bennem? Jézus így válaszolt neki: Ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj, és kövess engem. Amikor hallotta az ifjú ezt a beszédet, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus pedig ezt mondta tanítványainak: Bizony mondom nektek, hogy gazdag ember nehezen megy majd be a mennyek országába. Sőt, azt is mondom nektek: könnyebb a kevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Amikor meghallották ezt a tanítványok, nagyon megdöbbentek, és így szóltak: Akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta nekik: Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges.
Áldunk, Urunk, téged, hogy olyan nagy a te jóságod, amit mi emberi szemmel nem tudunk látni, és nem tudunk elképzelni, és nem tudunk kimutatni sem, hiszen a te jóságod az mindenkire terjed, és bennünk mindig van egy kis gonoszság, hogyha magunkban nézünk, hiszen előítéletekkel vagyunk teli, és ezen nem tudunk változtatni, vagy csak nagyon nehezen, nagyon nagy akarattal. Hálásak vagyunk, hogy ma itt lehetünk így együtt, és a te napodon nem is egyszer, hanem kétszer ülhetünk össze azért, hogy a te ígédet hallgathassuk, és hálásak vagyunk azért is, hogy így délutánra ilyen jó idő lett, hogy szinte már kabát nélkül lehetett jönni, és a madarak csicsergése követte azt, hogy beérkeztünk a templomba, és gyülekezhettünk együtt. És kérünk arra, hogy ez a te jóságod, amivel te mindenkit szeretnél ellátni, ezt ne csak megpróbáld bennünk elültetni, hanem mi is tovább tudjuk adni, és ne csak ezen a délutánon, hanem az egész héten, egész évben. És köszönjük azt, hogy most együtt meghallgathatjuk azt, amit gondolunk arra, megbeszélhetjük azt, hogy mi is az a jóság, és ez több annál, mint hogy csak cselekedhetjük, hanem megosztani egymással. Amen.
Thank you.
nagyon köszönöm, hogy eljöttem közétek, és köszönöm a hívást. Nekem ez borzasztó nagy megtiszteltetés, és jó sok feladatot hagyhattam Vasaréken, és így veletek lehetek, és együtt örülhetek. És nagyon hálás vagyok Istennek, hogy itt a tornateremben lehetünk úgy együtt, hogy ez nem hivatalos templom, de tudjátok, protestáns egyházban élve nem a templom teszi a gyülekezetet Isten népévé, hanem ahol mi együtt vagyunk, az lesz szent helyé. A Galata levél 5. részének 22. verséből olvasom föl a jóságra vonatkozó igazságot is. Így szól a sorozat alapigéje. De a lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Én annak nagyon örülök, hogy a énekekben is már jeleztétek, és az imádságban is ez hangzott el, hogy mi szeretnénk az Úr jóságáról gondolkodni, együtt élve keresni az Úr igének a bátorítását, mert ez azt mutatja, hogy a lélek gyümölcse ránk vonatkozik. Így van a folytatás, az ilyenek ellen nincs törvény, tehát valamit mégiscsak nekünk kell csinálni, de az alap az, hogy milyen a mi Urunk, milyen Isten. És azt gondolom, hogy nektek, én a legtöbbőtök arcát ismerem, ebből azt következtetem ki, hogy jártok templomba, úgyhogy a legtöbbőtök számára ez nem kérdés, hogy az Úr jóságos. Szeretnék arról szólni, hogy a lélek gyümölcsének a jóság része is miért egyedül az Úr tulajdonsága, aztán pedig három pontban, három másik újszövetségi igehelyről felolvasva az igét, ahol szerepel ugyanez a kifejezés, gyakorlatban nézzük meg, hogy egy fiatal a 21. században hogyan élheti meg azt, ami egyedül az Úr tulajdonsága. Megmondaná valamelyikőtök, hogy a jó Isten kifejezés hol szerepel a Szentírásban?
Szerintem sehol.
Így van. Köszönöm. Nem jelentben egyetértetek, tehát nem a jó Istenről lesz szó, hanem az Úr jóságáról. Nagyon érdekes, hogy ez a kifejezés, hogy jó Isten, ez tényleg nem szerepel. Jó az Úr. Egészen más ez a kifejezés. Volt a Földön egy ember, aki különösen sokat foglalkozott Isten jósága kérdésével. Ez az ember még Istenné is válhatott. Nem tudom, valaki tudja már akkor, kire gondolok.
Jó.
Nem bibliai emberre. Egy ember, aki foglalkozott az Isten jósága, gonoszsága kérdésével, és mindenhatóvá válhatott. Nem néztek filmeket? Jim Carrey is mindenható. Ha úgy tettem volna, akkor később láthatod, aki a Jim Carrey is mindenható, akkor mindenki volt. Na, hagyd ki az, aki látta. A többség nem, akkor majd nézzétek meg. Ő egy nagyon jó ember. És ne bántsatok ilyet, hogy ezt hoztam példának. Ő egy nagyon jó ember. Riporter, akiről még az istenség is a történetben azt mondja, hogy ő olyan ajándékot kapott, hogy másokat meg tud nevettetni, és nagyon jó lelkű és jó szívű. Az a bibliai kifejezés, amit a jóságnál szerepel, nagy lelkű, derekas, jó lelkű, jó szívű. Más szó tehát az, hogy jó, ami kifejezés például szerepel a teremtés történetnél is, Isten teremtésénél, itt tehát nagy lelkű, jó szívű, derekas. És a Mindenható című film főszereplője nagyon jó valaki, de az élete egy nagy problémába kerül, és emiatt a végén is sokan keresztények azért nagyon szeretik ezt a filmet, mert kegyetlenül gyalázza Istent és gonosznak titulálja, és akkor adatik meg neki az a nagy lehetőség, hogy akkor tessék, legyél te a Mindenható, minden hatalmat megkap, ő válik Istenné, és kiderül, hogy ott is minden embernek jót akar, hiszen mindenkinek yes-szel válaszol a rengeteg kérdésére, persze ezzel magának is megoldja a problémákat, tehát ott is mindenkivel jót akar, viszont hiába vált mindenhatóvá, és hiába akart mindenkinek jót, megoldódott az életek legnagyobb kérdése is, melyikőtök mondaná meg, hogy mi volt az életének a legfontosabb kérdése? És vágya, aki lát. Nem riportem, az volt, bemondó legyen. Tehát neki az volt az élete vágya, hogy bemondó legyen. És ez is sikerült. elérte, mint mindenható. Viszont mit veszített el? Már régen volt. Elveszítette a szerelmét. Tehát azt a lányt, akit szeretett, aki nagyon boldog volt mellette, elveszítette, és őt nem tudta megszerezni. Istenként sem. Már szabad akarat kérdése, az tilos volt. És számomra ennek a... Én azért szeretem ezt a filmet, sejtetek, hogy szeretem, már felhozta a példának. Azért szeretem a példának, mert van a végén gyakorlatilag egy mondat, ami nekem olyan kellemes feloldást ad. Amikor úgy tűnik, hogy meghalt, és ott állt tényleg az Istenség előtt, és akkor már összetört teljesen. És amikor azt mondja az Istenség neki, hogy akkor kérj, amit szeretnél. És amikor őszintén mer kérni, akkor valami ilyesmi mondatot mond, mert bánja azt, hogy ő hogyan bánt a szerelmével, és jogos, hogy elhagyta őt, és nem bír így vele élni, de azt mondja, hogy a kérésében, hogy kapja meg azt a szerelme, amit ő nem adott meg neki valakitől, és most jön egy fontos mondat, hogy legyen olyan valaki, aki úgy néz majd a szerelmére ezután, ahogy ő is most néz, és tekint rá, ugye lelki értelemben, és itt van a szó, az Úr szemén keresztül. És ez a mondat nekem nagyon megfogott, hogy nem én akarok az Istenség lenni, és nem én akarom azt se eldönteni, hogy mi a jó a másiknak, hanem én azt szeretném, hogy az a valaki, akit megbántottam, ne is engem kapjon vissza, pedig én úgy szeretném a leginkább, hanem az Úr szemén keresztül tudjam én is látni őt, illetve valaki őt úgy lássa. De aztán persze a film happy end-del végződik. De ez a fontos, hogy az Isten is kerüljön a helyére, és én is legyek a helyemen. És az emberi kapcsolataimon ez valósuljon meg. És én azért szerettem volna ezt a filmet elétek hozni, hogy még egy filmben is fel lehet azt dolgozni, amiről a Biblia beszél, hogy nagyon fontos, hogy az Isten is legyen a helyén, a te életedben is, meg te is legyél a helyeden, a jóság kérdésében is. Mert a jóság, mint a lélek gyümölcse, egyedül az Úr tulajdonsága, csak az Úré, és csak ő tud jó lenni, jóságos lenni, és ha az Úr ott van benned, őt követed, akkor te is ilyenné váltál. És én szeretném múlt időben mondani. Ilyenné váltál. Hallottuk a lekció felolvasásban, hogy éppen egy fiatal számára mondta el Jézus, hogy egyedül csak Isten a jó. Egyedül csak az Úr jó. Ő is nagyon jó fiatal volt. Hallottátok, hogy minden parancsolatot megtartott. És fogadjuk el, mert Jézus se kezdett ezen vitatkozni vele, tételezzük, hogy ő minden parancsolatot megtartott. Tehát ő egy jó lelkű, derekas, nagyon rendes srác volt. Csak a fiúk lehetnek ilyenek természetesen, legfeljebb. A lányok csak akkor, hogyha esetleg ők is hasonlóan gondolkodnak, mint ez a fiatalember. De kiderül, hogy viszont nincs kapcsolata Jézussal. Nincs örök élete. Tehát valami mégse volt rendezett számára sem. Tehát úgy tűnik, hogy a jóság és az Úr jóság az nem olyan, hogy amit én mutatok az életemben. Ezt azoknak szeretném mondani közeletek, akik olyanok, mint én, akik magatokról azt tartjátok, hogy azért jószívű vagy. Nekem 3 bátyám van, úgyhogy ők megtiltottak engem jószívűnek lenni, mert ugye 3 bátyja szemben hiába akartam volna hadakozni, meg verekedni, esélyem se lett volna, tehát nekem a jószívűséggel kellett őket meggyőzni. Szóval én magamat ilyen jószívűnek tartom, Pasaréten is ilyenek ismernek, remélem. De a legjobb szívű fiatal is Jézus nélkül sehol nincs. Produkálni tudjuk a jó dolgokat, a derekasságot, azokat, amiket jó cselekedeteknek tartanak mások is, de az a kérdés, hogy az a jóságot van-e bennünk, ami az Úré. A teremtésnél ott volt ez a jóság, viszont a bűnösebben elveszett. És az imádságot, ha figyeltétek, egy nagyon fontos imádság volt, viszont olyan szépen beszéltél rólunk az imádságban, bárcsak igaz lenne, hogy csak kicsi gonoszság van bennünk. Nem, milyen jó lenne, hogyha hívő fiatalok, mert legtöbbetek úgy tudom, ráadásul még hívő fiatal is vagy, akiket ismerlek személyesebben, bárcsak kicsi jóság lenne, hívő fiatalban. Vagy micsoda gonoszság. Ugye pont ez a baj a hívőségünkkel, amikor megismertük az Urat, hogy arra döbbensz rá, hogy hát egyre több a nem szeretem dolog az életemben. Ezt Pál is kimondta. emlékeztek, azzal küzd, hogy én nem azt teszem, amit akarok, hanem így gyűlölök, azt cselekszem. És akkor Pál már misszionárius volt. Tehát a hívő ember is átérzi, hogy bennem nincsen semmi jó. És hagyd mondjam nektek, én tényleg azt tapasztaltam magamon is, ezt nagyon nehéz kimondani. Olyankor, amikor úgy tudod, hogy természetednél fogva azért jó szívű vagy, jóságos vagy, és mások is ilyennek tartanak. Hogy bennem nincsen semmi jó. És hívőként sincs bennetek semmi jó, mert bennem sincs. Ami bennünk jó, jóságos, az csak az Úr kegyelme. Ha bármi jót tettél a megtérésed előtt, ez is csak az Úr kegyelme volt. Önmagunkban nem lennénk semmi jóra képesek. Tehát csak kegyelem, hogyha a bűnös ember bármilyen jó dolgot is tesz. Nekünk tehát szükségünk van az Úrra. És akkor most, hogy mondjam ki újra, Isten pedig nem a jó Isten. A mindattól filmben az Istenség úgy oldja meg az összekuszált dolgokat, amit ugye a Jim Carrey mint mindattól összekuszált, mindahatóként, hogy felmossák a padlót, és akkor minden el van rendezve. Ugye Isten nem ilyen. Az, hogy te is jóságos lehessél, az, hogy én szerintem ilyen közöttetek nincs, de ismertem olyan fiatalokat is, akik magukat nem jó szívűnek és jóságosnak titulálták és érezték, hanem nagyon is gonosznak és bűnösnek, és nagyon mérőjövőnek. Ott is nagyon nehéz ám azt elfogadni, hogy csak az Úr jó. Vannak nagyon gonosz fiatalok, meg vannak nagyon jó szívű fiatalok, teljesen mindegy a lényeg szempontjából. De nem ennyibe kerül az Istennek, hogy felmosom a padlót, hanem az Úrnak az útjába került az, hogy ő bennünket a semmi jóval nem rendelkezőket jóságossá formálhasson. Mert Isten nem nagy lelkű. Ebben az értelemben Isten nem nagy lelkű. Ez a kifejezés az ősi görög nyelven azt is jelenti, hogy nagy lelkű, de Isten nem nagy lelkű volt, hanem kegyelmes. És az Úr Jézusnak, és ez a fontos, figyeltek, az Úr Jézusnak, amikor azt mondja a korintusi levélben az ige, hogy bűnné tette értünk, Jézus bűnné tette értünk, tehát nem csupán elhordozta a bűneinket, bűnné tette értünk, hagyd mondjam most más szóval, gonosszá tette értünk, övé lett az, ami a miénk volt, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Jézus bűnné lett, és mi nem csak bocsánatot kaptunk, meg szabadulást, hanem a jó Jézus tulajdonsága lett a miénk. És figyeltek, ez akkor is igaz, hogyha néha csak kicsi gonoszság van bennünk, hogy a imádságban hallottuk. Jézus váltsága miatt te is azt kaptad, ami Jézus, ami Jézusi, aki Jézus volt és amilyen ő. A világimban is erről beszél. Ezt az alapvetést azért szerettem volna így elmondani nektek, hogy ha valamelyikőtök úgy gondolkozna, hogy összeszedem magam és igyekszem jobb hívő lenni és még jóságosabb, nem fog menni, mert Jézus jósága az adott, az a fontos, hogy bíz benne, továbbra is. Ha valamelyikőtök meg úgy érzi, hogy én olyan mérő jöttem, és én annyira nem vagyok alkalmas arról, hogy bármi jót is tegyek, és látszik is az egész életemen hívőként is, hogy mennyi hamisság van még bennem, neked is fontos azt tudni, hogy nem neked kell valamit produkálni, hanem az Úr Jézus elvégzett mindent, és kegyelemből észte is. Mert az Úr jósága adatot nekünk. Miben mutatkozik meg a teljesség igénye nélkül az, hogy a lélek gyümölcse, mint a jóság az életünkben meglátszódhat. Az Efézusi levél 5. részében is szerepel ez a kifejezés, számomra nagyon fontos helyen, 9. vers így szól, mert a világosság gyümölcse minden jóságban, igazságban és valóságban van. Azt mondja előtte Pál az Efézusiaknak, mert valátok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban, mint világosságnak fiai, úgy járjatok, mert a világosság gyümölcse a jóságban is van. Tehát azt mondta, hogy az előző életetekkel szemben, ami a sötétség, új életetek van, ez a világosság, és a jóságban is megmutatkozik. És itt az ellentétpárt mondanám, hogy tehát a nagylelkű, derekas, jólelkű, jószívű, amit természetesen a cselekedetekben is meglátszik, ezzel szemben az lehetne, hogy gonosz, gonoszkodó, gonoszban gyönyörködő, gonosz cselekvő. Most ezt így hallva azért mindegyikünk azt mondja, én nem ilyen vagyok már, hála legyen Istennek. De ne felejtsétek el, hogy a hívő embereknek, mondja Pál a római levélben, hogy a gonoszt jóval győz meg. Ne győzettessége a gonosztól, hanem a gonosz jóval győz le. Jóval győz meg. Itt az Efézusiaknak meg azt mondja, hogy a világosság gyümölcse ebben látszódjon meg az életetekben. Tehát mégiscsak ott van, hogy ha a jóság jellemző az életedre, akkor nem lehet ott a gonoszkodás. És logikus, hogy a kísértő, a sátán, az Úr meg a mi ellenségünk, megpróbálja azt visszahozni az életünkbe, ha már megismertük az Úr Jézus szeretetét, ami régen volt jellemző. Gonosszal bánt, hogy gonoszul viszonyuljunk. Melyik őtöknek van kis testvére? Hogy fiatalabb. Nagyon jó. Igen. Szoktak a kis testvérek gonoszkodni veletek? Mondjuk olyan kisgyerek módon. Vagy már felnőtt, már annyira nem kicsik, hogy megtanulták, hogy ha gonoszkodnak, akkor annak következménye lesz a nagytestvér oldaláról. De figyeljétek meg, hogy a kis testvér milyen kis gonoszkodó tud lenni. Arról nem beszélve, hogy a nagytestvér esetleg. Én elmondhatom, mert ezt köztudott, hogy az egyik bátyám, nekem három is van, azt mondtam, az egyik bátyám mindig abban volt gonoszkodó, hogy amikor sírtam, de valami nem úgy sikerült, hogy szerettem volna, akkor ő még látott egy lapátta és piszkált. És akkor egy hangosabban sírtam. Ez gonoszkodás. Én meg akkor tudtam, hogy hogy tudok visszavágni. Nem fizikailag, hanem lelkileg. Ugye az a nehéz, hogyha gonosz ért téged, tehát bánt valaki, ha megbántanak, akkor azért a régi természetéből azt kaphat, hogy olyan jó lenne visszavágni. És most olyan nehéz ezt mondani, hogy jó. Tehát nem jó az, hogy visszavágunk, de olyan jó esik, nem? Én a fociban tapasztalom ezt, én csatár voltam, világ életemben, és ha megdug a hátvéd, hát akkor... Tehát visszavágni. Én azt szoktam mondani, hogy szerintem a hívő fiataloknak az egyik legjobb hívő életet megmutató terepe az a sport. Bár én a focit javaslom, ott legalább sokan vagyunk, és nézzétek meg, hogy viselkedtek a sportban. Most olyan sportban, amit csináltok, ha csináltok. Mert ott felszabadult vagyok, és ott kijön az én számon is valami, ami lehet, hogy nem kellett volna, hogy kijöjjön. Azért, mert valami olyasmi történt, és ez pillanat alatt megtörténik. A gonosz jóval győz meg. Amikor téged bánt valaki, ráadásul olyan valaki, aki lehet, hogy többször is szokott bántani. Családon belül, vagy mondom, a testvéri kapcsolataiban, vagy a hívő testvéred, belül valaki ide, és akkor felsóhajtasz, itt van megint. És megint hogy fog viselkedni. És akkor te neked jóval kellene viszonyulni hozzá. És milyen jó azt kimondani, hogy a gonosz jóval győz meg, az nem úgy van, hogy vegyél előtt magadon is csinált, hanem ott a római levélben is, meg itt az Efézusi levélben azt mondja, hogy ti már olyanok vagytok, akik erre képesek vagytok. Mert Jézus termi a gyümölcsöt. Tehát nem nekünk erőködve, hanem ő termi. Én ezt az első példát csak azért szerettem volna mondani, hogy harc ez természetesen. A lélek gyümölcse termése az harc. Én tápőszörösről származom, ott ugye sok szőlő van, nagyon sok munkába telik az, hogy a szőlő finom legyen, jó kis szőlőfürtök teremjenek, de a munkát a lelki értelemben a lélek végzi, nem te? A lélek. De ez kemény harc. Mert ez a világ még nem a mennyország, nem az új ég, új föld. Van gonoszság, és van, amikor a te jóságod, illetve az Úr jósága benned, a gonoszzal szemben kell, hogy megvalósuljon. És szerintem minél inkább követitek az Urat, egyre inkább majd látni fogjátok, hogy bizony nagy szükség van ebben a világban arra a jóságra, amit te tudsz csak képviselni. A másik, a római levél 15. részének 14. verse. Meg vagyok pedig győződve, atyám fiai, én magam is ti felőletek, hogy teljesek vagytok minden jósággal, betöltve minden ismerettel, képesek légyén egymást is inteni. Azt mondja, teljesek vagytok minden jósággal. Titeket most tényleg mindenki, ne hogy válaszoljatok, csak magába mindenki. Döntse el, te terve vagy jósággal? És most legszívesebb osztam volna egy poharat, ugye én csak nem akarok itt a vizet akasztani, de hogy a terve jósággal azt jelenti, hogy a pohár csordultikban jósággal is már ömlik is kifele. Tehát ott nincs helye semmi gonosznak. Terve vagytok jósággal. Ez egy akkora kijelentés. Úgy örülök, hogy át a hátam. Mert azt mondja, hogy nem az van, hogy apró kis gonoszság van még bennünk. Azt mondja, te a jósággal vagy beteve, mert te az Úré vagy már. És azért jó ez az ige szakasz, mert a 15. rész az erősek és az erőtelenek, tehát az erős hívők meg az erőtelen hívők viszonyáról beszél. És lehet, hogy te vagy az erős hívő, akkor az összes többi lehet, hogy erőtelen. Lehet, hogy mindenki más erős hívő, te vagy az erőtelen. Tehát a hívő testvéri kapcsolatokat érinti ez a bibliai vers. Tehát amíg az első példa inkább a nem hívő világ, amelyik néha gonosz sajnos és bánt téged, ott érhetnek támadások. Itt meg az a kérdés, hogy a közösségen belül, tehát a lelki kapcsolataidban, azt mondja, telve minden jósággal. És ez árad rólad. És azt mondja itt, hogy telve jósággal, betelve minden ismerettel, képesek lévén egymást is inteni. Azért szép ez a bibliai vers, mert azt mondja, észreveszed, hogy a lelki testvéredben van nem jó, mert inteni kell. És most hagyd mondjam újra, lehet, hogy erős hívő, például minden megtehet, mert ő neki szabad, én ezt meg azt nem tehetem azért, mert engem az nagyon kísért, és akkor persze ő mindent megtehet, én meg semmit, és ott egymást, tehát látjuk, hogy nem vagyunk egyformák, és azt mondja, képesek vagyunk egymást inteni. Itt megint adott tehát, hogy a lelki testvéreimben is lehet, hogy észreveszek problémákat. Nem biztos, hogy az Úr szerint is probléma, de én észrevettem. És azt mondja, terve vagy jósággal, amikor esetleg egy ilyen kérdést kell kezelni. A terve jósággal ilyen helyzetre gondoltam példaként, hogy jöttök ifjórára, vagy jöttök a gyülekezetbe, rossz kedve van a lelkitársadnak, a barátodnak, lehet, hogy éppen meg is bánt téged, pedig nem akarja, és akkor te is persze legszerűsében kilobbannál ellene. De hogyha terve vagy jósággal, akkor lehet, hogy észreveszed, hogy valószínű oka van annak, hogy most ő így viselkedik. Van-e háttere? És akkor lehet, hogy eszedbe jut, hogy igen, hát egész héten mindenki őt cikizte, vagy tudod, hogy most milyen nehéz hete volt, lehet, hogy kisaludta magát. És az, hogy terve jóság, azt jelenti, hogy még a lelki testvérem oldalról is lehet támadás, talán. De nem azt nézem, hogy most ő éppen mit csinált velem, hanem azt tekintem, hogy neki mire van szüksége. Képesek lévén egymást inteni. Tehát nem az a kérdés, hogy én mire gondoljak, vagy én mit tapasztaltam, hanem a testvéremnek mire van szüksége. Mert az intés az nem számonkérés, hanem én segítem a társamat valamiben, amiben esetleg szüksége van rá. Az intés egyébként lehet teljesen pozitív is, bátorítani valamire. Tehát ez a vers azt mondja, hogy a jóság kérdésében a te is Istentől kapott jóságod, nagy lelkűséged, jó szívűséged a másik személyére koncentrál, és nem a magadéra, még kritikus helyzetben is. Amivel tele vagy, az csordul ki a szívedből. És mivel Jézus jósága a miénk, gondoljátok végig, hogy Jézus hogy viselkedett. Főleg különösen akkor, amikor kritikus helyzet volt a tanítványaival való kapcsolatában. Azért össze volt Jézusnak problémája a tanítványokkal, és ő hogy viselkedett, ő mit csinált? Itt szeretném azt megemlíteni, hogy ez a WWJD karkötő, az jó, hogy mit tenne Jézus, what would Jesus do, de én inkább így mondanám, hogy what did Jesus do? Mit tett Jézus? Nekem az azért tetszik jobban, mert mit tenne Jézus arra utal, hogy most próbál meggondolni, hogy vajon Jézus mit csinálna most. A mit tett Jézus az meg arra utal, hogy nekem azt kell nézni, hogy ő hogyan élt, ő hogyan viselkedett, és ő mit mondott, mit tanított. És mivel ő tette azt, ezért most én képes vagyok valamit tenni. Míg a vakfolt Jézus úrnál az van, hogy nekem át kell mondani, hogy vajon most mit kéne csinálnom, és Jézus már mit csinálna, ott meg már azon van inkább hangsúly, hogy amit Jézus elvégzett. És a hitünk mindig arra épül, hogy mit tett Jézus. Ő milyen módon élte meg az adott élethelyzeteket. Tehát erre vagytok jósággal. A Tesszalonikai levél pedig, mindegyik nagyon kedves ige számomra, a második Tesszalonikai levél első rész, 11. verse, így szól, midékből imádkozunk is mindenkor, ti érettetek, hogy a mi Istenünk méltóknak tartson titeket az elhívásra, és töltsön be titeket a jóban való teljes gyönyörűséggel, és a hit hathatós munkálásával, hogy dicsőítessék meg a mi Urunk Jézus Krisztusnak neve ti bennetek. És ti is ő benne, a mi Istenünknek az Úr Jézus Krisztusnak kegyelméből. Azt mondja, hogy mi azért imádkozunk, tesszalonikaiak, hogy ti a jóban, a jóságban való gyönyörűséggel, teljes gyönyörűséggel töltessetek be. A római levélnél azt hangsúlyozta az ige, hogy ti tele vagytok, csordultig van jósága az életetek. Itt meg mint ellentmondás lenne, akkor még kell betölteni. Mi azért imádkozunk, hogy az Isten töltsön be titeket a jóságban való teljes gyönyörűséggel. Mert a Szentírás reális. Az egyik oldalon áll az, hogyha az Úr Jézust követed, akkor tele vagy jósággal, hiszen Jézus él benned. És mindenre képes vagy. De a hétköznapokban mégis annyiszor van apró vagy több gonoszság talán. Nem mindig mutatkozik meg a jóság, a lélek gyümölcsének ez a része. És Pál azt mondja a tesszalonikaiaknak, mi azért imádkozunk, hogy töltessetek be a jóban való gyönyörűséggel. Nem azt mondja, hogy a jósággal, hanem azt mondja, a jóságban való gyönyörűséggel. És ezt az apró különbségtételt azért érzem fontosnak, mert ezzel azt mondja, hogy van valamitek, jóságotok van, az lenne fontos, hogy a benne való gyönyörűség töltsön be titeket. Tehát vágyakozzál arra, hogyha valahol hiányt érzel. Vágyakozzál arra, hogy ott is mutatkozzon meg az Úr jósága. Kevés gyümölcs van rajtad, úgy érzed, bárcsak több lenne, azt mondja, adott minden, akkor vágyakozz, és lehet, hogy imádkozni kell. Vagy kérni a többieket, hogy imádkozzatok. Figyeljetek, nekem most egy nehezebb időszak van a suliban, nekem van egy nehéz osztálytársam, nekem van ilyen-olyan nehézségem, imádkozzatok értem, hogy hadd tudjak úgy viselkedni, ahogy az Úr Jézus akarja bennem. Meg imádkozzatok, magatok is. Amikor úgy érzed, hogy én most nem tudok nagy lelkű lenni, én most nem tudok a gonosztal jó, gonoszért jóval fizetni, nekem nincs is kedvem hozzá, a legszívesebben én fölrúgnám azt a hátvédet. Imádkozz. Figyeld, én voltam így. Amit én most mondok példának, azt én nekem tényleg gyakorolni kellett. Mondjuk, mivel elég gyors vagyok, ezért sokszor el tudtam futni a hátvédek elől, de azért rúgtak meg engem is. És jó visszavágtam volna neki tényleg egyből. Mert olyan jó esik gonosznak lenni. És ha lehet, akkor jobban vágok vissza, mert hát nehogy már úgy fájjon neki, mint nekem, neki jobban fájjon. És meg kell tanulnom foci közben is, hogy Uram, segíts már! De ez az élet könnyebb területe. Vannak ennél sokkal nehezebb területek. Én nem tudom, hogy ti a szüleitekkel milyen viszonyban vagytok, vagy tényleg a testvéreitekkel, ahol naponta találkoztok dolgokkal, vagy a tanárokkal. Szóval ott van, ahol naponta kell megharcolni azt, hogy lehet, hogy imádkoznod kell. Mert a régi természeted nem biztos, hogy jóságra törekvő. És lehet, hogy naponta kell megharcolnod, hogy Uram, add, hogy gyönyörködjem a jóban. Ne abban gyönyörködjek, hogy olyan jó esik visszavágni, hanem a jóban, aki te vagy. És itt a feloldás, hogy Uram, te benned. A jóságban való gyönyörködés, az Úr Jézusban való gyönyörködés, aki jó, aki egyedül jó, és aki egyedül képes engem is ilyenné formálni. És még annyit hagyd mondjak el, hogy én azt tapasztaltam, hogy ha valamelyik lelki testvérem valamiben hibázott, lehet, hogy éppen velem szemben, akkor nem feltétlenül egyből oda kellett szólni neki, hogy te hogy merészelted ezt, meg hogy tehet ez hívőként, mert többször átéltem azt, hogy imádkoztam érte. Tehát nem egyből valamit kioktatásként mondani, vagy jó odaszólni neki, hogy mit csináltál, hanem imádkozni érte, és olyan jó volt azt tapasztalni, hogy az Úr munkálkodott benne. És volt, amikor ő jött bocsánatot kérni esetleg, vagy egyszerűen azt láttam, hogy megváltozott. Ezek nagy ajándékok. Mert nem nekem kell a többieket jóvá formálni, hanem csak az Úr tudja. Ez az imádkozunk, hogy töltessetek be a gyönyörűséget, erre is vonatkozik. És itt azt mondja, és ez hagy legyen a befejezés, mert ugye azzal kezdtük, hogy mi szeretnénk az Úr jóságát imádni, ezen az Isten tiszteleten, hogy dicsőítessék meg a mi Urunk Jézus Krisztusnak neve ti bennetek. Ez mekkora ajándék, hogy Isten, aki jó, jóságos, Jézust megítélte, ő lett bűnné, te meg lehettél olyanná, mint Jézus, ez az Isten, ez az Úr, támogat téged itt a földi életben, kimunkálja benned a lélek gyümölcsének ezt a részét, és az Úr dicsőítetik ebben. Ez önmagában egy nagyon nagy ajándék és örömhír. Rád néz az Úr, és látja a jóságot az életedben, és gyönyörködik benned. Hát azt mondja, hogy mi azért imádkozunk, hogy gyönyörködjetek a jóságban, ha az Úr Jézus dicsőítetik az életetekben, akkor pedig az Úr gyönyörködik bennetek. Tesztonikai levél, a második tesztonikai levél az Úr Jézus jövetelőről is szól intenzíven. Eljön Jézus, és ott leszünk majd előtte, és akkor is gyönyörködik bennünk. A mennyei Atya is, meg az Úr Jézus is. Az igében tehát azt láttuk, hogyha te is a helyeden vagy, és az Úr is a helyén van az életedben, akkor az ő jósága látszik az életetekben, közösségileg is, és természetesen egyénként. A jóság gyümölcse három példában lett megmutatva: a gonosz világban élő hívőként is hogyan mutatkozhat meg, hogy a gonosz jóval győzzük meg, a másikra figyelünk, hogy a másiknak mi a jó, és ez látszik az életünkön. Tesztonikai levél pedig azt mondta, hogy az Úr jóságával való betöltött állapotunk a gyakorlatban úgy mutatkozik meg, hogy én gyönyörködni akarok abban, aki az Úr az életemben. És ez a jóság látszik az életünkön. Imádkozzunk! Szeretnénk neked, Urunk, megköszönni mindazt, amit már eddig is kimunkáltál életünkben. Köszönjük, Urunk, hogy amióta megismerhettük a te szeretetedet, kegyelmedet, a családban is más lett a hangulat, az iskolában is képviselhetjük a te isteni jóságodat, és köszönjük, hogy itt a gyülekezetben is láthatja mindenki rajtunk, hogy te vagy a mi Istenünk, és te jó vagy. Kérünk téged arra, Urunk, hadd gyönyörködjünk a te isteni jóságodban. Különösen akkor, Urunk, amikor esetleg megpróbáltatik a jóság kérdése az életünkben. Köszönjük, Urunk, hogy a gonoszt a jó legyőzte. Köszönjük, mennyei Atyánk, hogy az Úr Jézus mindent elvégzett. Segíts nekünk egyre jobban megismerni őt ezért. Kérünk téged arra, hogy az Úr Jézus életpéldája hadd lehessen nekünk segítség, amikor esetleg kérdés az, hogy hogy viselkedjünk egy nehezebb helyzetben. Kérünk téged arra, Urunk, hogy amikor a te isteni jóságodat képviseljük, mert azzal vagyunk tele, ezáltal is nyerjél meg téged nem ismerő fiatalokat, akiket rajtunk keresztül akarsz megnyerni. Köszönjük, mennyei Atyánk, hogy mi azt a jóságot élhetjük meg, amilyen te vagy, aki te vagy. Köszönjük, hogy a lélek gyümölcse bennünk is termi a gyümölcsét. Áldunk ezért a nagy kiváltságért. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot is mondjuk el még. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.